Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
ezer óvodai férőhely újul meg, vagy épül a katolikus óvoda program keretében, ezen belül mintegy 4000 gyermeknek új óvodát építenek, közölte a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Dombóváron. Soltész Miklós a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Dombóvári Árpádházi Szent Erzsébet katolikus óvoda új szerkezetkész épületének bejárásán elmondta, az óvoda az új helyszínen 4 csoportban 100 gyermek elhelyezését teszi lehetővé, közölte, az egyházmegye területén jelentős fejlesztések zajlanak máshol is, hiszen 2 új óvoda épül, és 4 újul meg a katolikus óvoda program részeként. A több mint 2 milliárd forintból kormányzati támogatással megvalósuló óvodaépítés Dombóvár utóbbi 10 évének egyik legnagyobb beruházása. A fejlesztés illeszkedik a városban kormányzati támogatással megvalósult egyházi fejlesztések közé, mondta. A Fidesz-KDNP által összeállított 2025-ös költségvetés a családok költségvetése lesz. 3750 milliárd forintnál is többet szán a kormány közvetlenül a magyar családok támogatására, közölte a Kereszténydemokrata Néppárt frakció vezetője a közösségi oldalán. Simicskó István a videóban azt mondta, 2010 előtt a baloldali kormányok idején a gyermekvállalás az elszegényedés kockázatával járt. Gyurcsány Ferencék nem törődtek a magyar családok jólétével, ma azonban már más a helyzet, tette hozzá azzal együtt, hogy amióta a Párszövetség kormány az meg 4-szerezték a családtámogatásokra szánt összegeket. Magyarország tovább halad azon az úton, amely a családok életkörülményeinek javítását és a gyermekvállalás támogatását tűzte zászlajára immár 14. esztendeje. Felsorolni is nehéz lenne, hogy a magyar kormány azóta mennyi családtámogatási intézkedést hozott, fogalmazott Simicskó István. Különösen nagy értékre elkövetett hűtlen kezelés és hamis magánokirat felhasználása miatt feljelentést tett az első kerület önkormányzata ismeretlen tettes ellen a távozó köztisztviselőknek az előző városvezetés által kifizetett 71 millió forintnyi jutalom miatt, jelentette be a budavári önkormányzat fideszes polgármestere sajtótájékoztatóján. Börösz László azt mondta, hogy az önkormányzati ciklus letelte előtti 2 hétben a korábbi polgármester Vénaszái Márta és a jegyző minden jogalap nélkül döntöttek a jutalma kifizetéséről, ezért az önkormányzat polgári pert indít a jövő év elején a pénz visszaszerzése érdekében. Hangsúlyozta, ugyan ismeretlen tettes ellen tették a feljelentést, ám tényszerűen megállapítható, hogy a polgármester és a jegyző utasítására csoportosították át a 71 millió forintot az október 1-jei átadásátvétel előtt. Magyar Péter hazugságaival már tele van a padlás, de ezúttal túlment minden határon. A felelőtlen gátlástalan rémhírterjesztéssel veszélybe sodorja honfitársainak életét és biztonságát, írta a Fidesz frakció vezetője Facebook oldalán. Kocsis Máté a bejegyzésben emlékeztetett, napok óta világos, hogy a bukott szírelnök nem járt Magyarországon, a fénykép a repülőről kamu volt, a hír valójában elhír. A magyar hang ugyan megtévesztette a közvéleményt, de helyreigazította magát, tette hozzá, csak Magyar Péter a Tisza párt elnöke gondolja úgy, hogy a korrigálás és bocsánatkérés helyett szükséges tovább folytatni a felelőtlen rémhírterjesztést. Karácsony közelettével az egyszülős központ támogatói felajánlásoknak köszönhetően 200 vidéki és 200 budapesti egyszülős családot lep meg az ünnepekre egyenként 50 000 forintos ajándékcsomaggal. Az ország különböző területein lévő múzeumok segítségét kérték ahhoz, hogy a vidéken élő családoknak is el tudják juttatni a csomagokat, közölte a központ az MTI-vel. A közlemény szerint az ajándékok eljuttatásához segítségre volt szükség, ezért ebben az évben múzeumok az egyszülősökért címmel kampányt indítottak. Mint írták, az egyszülős központ karácsonyi nagyköveteinek kérték fel az ország különböző vármegyéiből a múzeumokat, amelyek a saját városukban adják át az összekészített ajándékcsomagokat. A felkérést kivétel nélkül minden múzeum elfogadta, így minden vármegyébe tudnak csomagot küldeni az egyszülős családoknak, közölték. Végül az időjárásról. Szerdán eleinte több felé, főként délen és a középső tájakon alakulhat ki havas eső, hószálingózás, de délután már csak néhol délnyugaton lehet csapadék, napközben az északi, északnyugati tájakon válhat szakadozottabbá a felhőzet, és rövid napos időszakok is lehetnek. Napközben 1-5 fokot mutatnak majd a hőmérők. Híreinket hallották.
Reklám.
A Képmás decemberi címlapján Bősze Ádám, akit az ujja köré csavart a klasszikus zene. A magazinban igaz karácsonyi történeteket találunk, megtudhatjuk, milyen kihívásokat rejt a párkapcsolat az esküvőig, mik lehetnek az ünnepi online vásárlás buktatói, és kalandozhatunk a fogarasi havasokban. A lap 13 oldalas mellékletet tartalmaz a mellrák gyógyításáról és a kezelés utáni életről. Keresse a decemberi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16:30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Karácsonyi ajándék. Összművészeti ünnepi műsor a Líceum Barokk dísztermében. 2024. december 12-én csütörtökön 15 órai kezdettel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem dísztermében tehát egy összművészeti előadásra hívnám a kedves hallgatókat. Neves művészek is fognak fellépni, úgy mint Árvai Zoltán atya, Bajzát Linda zongora művésztanár, Belkovics Zoltán énekművész művésztanár, dr. Ferenc Márk gyermekorvos, Gonda László előadó művész, Halmai Rihárd gitárvirtuóz, Rutka Gergő az egyetemi színpad egyik vezetője, Ruszkai Nóra az egyetemi színpad másik vezetője, Tatár Gabi színművésznő és Teleki Klári grafikus. A rendező dr. Hanisné Petró Valéria, aki a Nem középiskolás fokon című irodalmi műsor folyam szerkesztő előadója. A belépés díjtalan, szeretettel várunk minden érdeklődőt.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztro élmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvártett, a Horányi Júli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu. A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
Nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődi sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének EGRI csoportja szervezésében előadást tart Ternyák Csaba EGRI érsek a Remény Zarándokai mottóval meghirdetett 2025-ös Szent Évről december 12-én 17 órától. A helyszín Bartakovics Béla Közösségi Ház, Egerben a Knízics Károly utca 8 szám alatt. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Ezzel a mottóval rendezték meg november 22-e és 24-e között a szakmai továbbképzést az EGRI Főegyházmegye hitoktatói számára a Stella Katolikus Egyházi üdülőben. Műsorunkban Jacsó Edittel, a hitoktatási iroda munkatársával, a továbbképzés szakmai koordinátorával, Senyecki Nagy Klárával, a Regionális Egészségügyért Alapítvány elnökével és Szabó József, Miskolc Diósgyőri plébánossal beszélgettünk a részletekről. A riporter Papildikó.
Mikor és mi hívta életre az EGRI Főegyházmegye hitoktatói számára ezeket a továbbképzéseket?
Az EGRI Főegyházmegye hitoktatásában mindig fontos volt az, hogy a hitoktatás területén dolgozó munkatársak módszertani lelki megsegítése az folyamatosan tudjon működni. Aztán, ahogyan gyarapodtak a egyházi fenntartásba kerülő általános iskoláink és középiskoláink, úgy egyre nagyobb igény mutatkozott arra, hogy a pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált képzéseket is vegyünk be a képzési rendbe. Így 6 évvel ezelőtt született az a döntés, hogy saját akkreditációk mellett más egyházmegyék területén lévő pedagógus továbbképzési rendszerben akkreditált 30 órás továbbképzéseket szervezünk a hitoktatóinknak. Ez többnyire évente egy tanévben 4 alkalommal kerül megrendezésre, 4 éves továbbképzési periódusokban gondolkodunk, és egy-egy hétvége az, ami alatt ezt a 30 órát különböző területekről a hitoktatóink össze tudják szedni.
Milyen témákat járhatnak körbe azok, akik jelentkeznek ilyen továbbképzésre, miről szóltak az eddigiek?
Fontosnak érezzük a hitoktatói identitás és önismeret megerősítését, így van önismereti akkreditált képzésünk. Nagyon fontosnak érezzük azt, hogy a világba kimenve, illetve a gyerekekkel történő kommunikációs kultúrájukban megerősödjenek, és azt egyre jobban tudatosítsák. Ezen felül pedig igyekszünk szakmódszertani képzésekkel gyarapítani az eszköztárukat. Ezen belül nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a 2 képzés, a 2 pedagógiai képzést azt minden évben meg tudjuk hívni az Egri Egyházmegye területére, illetőleg figyelünk arra, hogy ha más egyházmegyék szervezésében, akár a sajátunkban bármilyen olyan innováció vagy új módszertani megerősítés születhet, akkor azt igyekezzük megjeleníteni a mi hitoktatóink képzésében. Így van kooperatív technikai továbbképzésünk is, illetve hát vannak egyéb szakmai napjaink is.
A legutóbbi képzés november 22 és 24-e között a Stella katolikus egyházi üdülőben zajlott.
Ez a képzés az a hitoktatói önismeretet próbált erősíteni. A képzésen 28 hitoktató vett részt az egyházmegye minden területéről. Különösen nagy öröm ez abból a tekintetből, hogy megtapasztalhatják azt, hogy az egyházmegye bármely területén működve nagyjából hasonló problémákkal találkoznak, hasonló dolgok szereznek örömet nekik, és hasonló dolgok jelentenek nehézséget a mindennapokban. Mind a 30 óra az ő önismeretük alapozására, megerősítésére irányult. Ezen belül külön gondot fordítottunk arra, hogy a hitoktatói identitásukat próbáljuk gondozni, illetőleg annak a prioritásait elmélyíteni. Két képzésvezető, Sanyecki Nagy Klára, aki nagy örömünkre hosszú évek óta dolgozik együtt és erősíti a kateketika iroda továbbképző csapatát. Az ő szaktudása pótolhatatlan kincsnek tűnik mindannyiunk életében, illetőleg főtisztelendő Szabó József Miskolc Diós Győri plébános atya, aki pedig transzakcionalizis, illetve mindenféle lelkiségi témában igyekezett a képzés egyházi lelki vonulatát végigvinni.
Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke, ezzel a mottóval zajlott ez a háromnapos hitoktatói továbbképzés a Stellában. Mi volt ennek a képzésnek a célja, és mit tartottatok legfontosabbnak, hogy mit adtok át a hitoktatóknak?
Hát az elsődleges célja a saját lelki egészségük megőrzése, és az, hogy a meglévő pszichológiai, pedagógiai ismereteiket hasznosítsák, és ötvözzék úgy, hogy újfajta korszerű technikákkal megpróbáljuk mindenféle módon körbejárni azt, hogy hogyan segíthet önmagán, hogy hogyan lehet önazonos, hogy mit tehet annak érdekében, hogy a saját hitéből megmutasson valamit a gyerekeknek. Tehát ha arról beszélnénk, hogy mi a tananyagunknak a tematikája, és ezt hivatalos formában fogalmazom meg, akkor van ilyen címünk, hogy önismeret, önnevelés szerepe a hitoktatói munkában. Van ilyen tematikai egységünk, hogy hogyan tudja a hitoktatói létét közvetíteni, hogyan tudja önmagát tudatosan vállalni. Egy nagyon fontos eleme a belsőből fakadó hitvallás és a kapcsolatokban jelentkező ellentmondások feloldásának a lehetősége. És hát az ötödik terület, ami pedig arról szól, hogy a hitoktatók a saját emberi erőforrásaikat hogyan tudják működtetni hatékonyabban, hogyan tudják a határaikat megtartani, hogyan tudnak például nemet mondani, mi az, ami számolhatnak a saját életük történésében, mi az, amit tapasztalataiból átszűrve odaadhatnak a gyerekeknek. Nagyon fontos az önismeret. Személy szerint azért tartom fontosnak, mert hogy a pedagógus a személyiségével dolgozik, egy hitoktató pedig pláne a személyiségével dolgozik, a hitével, az értékeivel, az emberségével dolgozik. Ezt kell a gyerekeknek átadnia. Ez az, ami fontos, hogy a gyerekek megértsenek, hogy hogyan lehet a mai világban nem egészen beleillő értékeket is közvetíteni úgy, hogy az hiteles legyen. Ebben a különleges helyzetben, hogy egy közoktatási rendszerbe kényszerül bele a hitoktatás, ebben a különleges helyzetben, ahol a tantárgyaknak más a célja, mint a hittantárgynak, borzasztó nehéz azt megélni, hogyha eszköztelenek, ha nem tudják megfelelően képviselni magukat, ha nincsenek megfelelő szavaik arra, hogy az értékeiket közvetítsék, akkor nagyon könnyen ellenállnak a gyerekek, nagyon könnyen keresnek egy egyszerűbb utat, mint hogy belemenjenek ebben. És ha nem áll két lábon, és saját személyiségével tisztában levő, saját fejlesztési területeivel tisztában levő, saját érzéseivel, gondolatait kifejezni képes ember. Nem ilyennel találkoznak a gyerekek, akkor nagyon nehéz lesz a hittant megfelelő módon átadni.
Elhangzott itt sok minden. Kell-e nekünk hívő emberként molyolni sokat azzal, hogy mi van bennünk?
Fontos az önismeret. Itt az előadásban idéztem Avilai nagyszenterészt, aki a Belső várkastélyban az utolsó főműve. Azt írja az első lakásban, ami az önismeretről szól, hogy értsétek meg, hogy valaki bármilyen magasra is jut el az imádságban, a misztikus életben, az önismeretet mindig ápolnia kell, mert ez a legfontosabb. Vagyis, hogy az önismeret, ahogy ő fogalmazza meg, az nem más, mint az alázatosság az pedig a lelkéletnek az alapja. Tehát gyakorlatilag a lelkéletben rendkívül fontos az önismeret. Vagy Szent Ignácius, amikor a lelki gyakorlatában sokszor rákérdez arra, hogy milyen belső megmozdulásaink vannak. Ezek érzelmek, gondolatok, hogy mindig tisztában legyek azzal, hogy mi történik bennem, és persze utána tovább megy, hogy ez az Isten hogyan, milyen belső megmozdulásokat okoz. Vagyis mi jön az Istentől, mi jön a világtól, és ezt meg kell tanulni disztingválni, ez a lelkek megkülönböztetése, de ezt gyakorolni kell, és egy állandó befelé figyelés, hogy mi történik bennem. Tehát a nagy misztikusok egyértelműen írnak arról, hogy az önismeret az a lelkéletnek lényeges része. És itt nincs külön választva, hogy csak a lelkéletben, vagy most már így mondjuk, hogy a pszichológiai szinten, hanem az ember, a test és a léleknek az egysége, tehát az egész embernek szüksége van erre, azért, hogy tisztában legyek saját magammal, és hogy tisztában legyek azzal, hogy ki is vagyok, mit teszek, milyen belső motivációim vannak, és megint Avilai nagyszenterész írja, hogy az önismeret az két részből tevődik össze. Egyrészt, hogy emberi módon nézem magam, emberi síkon, ezt mondjuk ma pszichológiai nyelven, ez a pszichológiai szint. De azt mondja, hogy csak így nézem magamat, akkor látom a gyengeségeimet, csak sarat látok. A másik szint az önismeretben, hogy az Isten szemével nézem magamat, az, hogy ki is vagyok én, és az ő szemével a méltóságomat, a nagyságomat, a szépségemet, akit teremtett, akit megváltott, aki a Szentléleknek a temploma, és a kettő adja ki a helyes önismeretet. Tehát nem a pszichológiai szintről van pusztán szó, hanem az Isten szemével látni magamat, és persze, amikor tovább megyünk, akkor a másik embert is így látni. Tehát látszik, hogy a két rész nem lehet elválasztani, nem is szabad, hanem együtt van, de az önismeret az egyértelmű alapja a lelki életnek is, meg az emberi életnek is.
Mi az, amit kiemelnél, Józsi atya? Van több olyan téma, ami felmerült itt a három nap során, amit részletesen rádióhallgatóink az elmúlt években kifejtve hallhattak tőled, te előadásodban több sorozaton keresztül.
Hát egyrészt én beszéltem itt, ami a lelkéletnek a példa a szabályról, most is elmondtam Szent Ignác nagyszenterész, tehát meg persze több ilyen példa is van a szenteknek az életében, vagy az evangéliumból vett példákkal magyarázok, de nekem a kedvenc új területem az úgynevezett transzakció analízissel magyarázni különböző folyamatokat, és azért szeretem ezt, mert jól lehet modellezni. Akkor az én állapotmodell, akkor a helyettesítő rendszer, hogy hogyan működik a sorskönyv, akkor dráma háromszög, a játszmák hogyan működnek, ami a mindennapi életünknek a része, és ezek gyakorlatilag tele vannak hazugsággal. És mi hazugságról beszélünk, nem csak ilyen elméleti, lexikális hazugságról van szó, hanem úgy fogalmazom, hogy élethazugságról. Például, hogy valaki rossznak érzi magát, nagyon sokan szenvednek tőle. Értéktelen, akit nem lehet szeretni. Ez nem csak úgy hazugság, hogy ezt rosszul tudom, hanem az egész zsigeri szintem, az érzelmeim erre állnak rá, és akkor valaki azt mondja, hogy így szeret, meg úgy szeret, meg mondják, hogy Jézus nagyon szeret téged, egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, nem tud tovább menni. És ezt próbálom bemutatni, meg modellezni is, hogy hogyan alakulnak ezek ki. Hogyan ez a rendszer, hogyan épül egymásra, hogy mit kell megmozgatni ahhoz, hogy kilépjünk, és persze a példát, amit veszek mindig Jézusnak az életéből, például itt a helyettesítő rendszerben, hogy a szamariai asszonyt hogyan hozta ki ebből a sorskönyvi állapotból, és nem gyógyulásról van szó, mert az asszony nem volt beteg, az élete mégis ment tönkre. És a Jézus hogyan hozta ki belőle, és a Jézus ezt megtette, és ott nem történt csoda. hogy Jézus megtette, akkor ez példa arra is, hogy ugyanúgy ki akar hozni mindenkit ebből a helyzetből. Tehát ezzel modellezem, és főleg a szentírási részekkel pedig mutatom, hogy Jézus mit szól hozzá, mit tanít, vagy embereket hogyan gyógyít meg, vagy hogyan hozott ki ebből az állapotból.
Visszatérnék oda pár mondattal ezelőtt, amit említettél, hogy jó vagyok, megteszem, nem teszem meg, mi a bűn, hogy sok-sok generáción keresztül a büntető istenkép élt és adódott tovább az emberekben. És talán ma a mai pedagógusok, katekéták, hitoktatók szerepe, felelőssége az, hogy a következő generációnak, általános iskolásoknak elsősorban már ne egy büntető, hanem egy szerető istenképet adjanak át.
Ez kétségtelen, hogy ezt mi erről tanítunk is, vagy ezt mondjuk. Másrészt pedig, hogy ezt hogyan tudom átörni, úgyhogy a személyemen keresztül, hogyan tudom a gyermeket szeretni. Persze, amikor egy tanár bemegy az órára, tulajdonképp az elég kis szelet, amit a gyermek megtapasztal, a szülőtük a legtöbbet, magától, az iskolától, az osztálytársaitól, de mindenképpen ezen a szeleten keresztül, hogy mit tudok én átadni az Isten jóságából, és nem csak a szavakon keresztül, hanem az egész viselkedésemmel, meg nonverbálisan, és hogy amikor keresztelek, akkor is elmondom a szülőknek, hogy a vallásos nevelés első lépése, hogy gyermeket ez úgy szeretlek, majd megeszlek, vagyis azt közvetítsék felé, hogy az egész kicsi lényed olyan óriási ajándék, hogy úgy szeretünk téged, hogy szinte rajongva szeretünk, és a gyermek nem a szavakat ért meg, de érzi ezt a vonzódást, ezt a szeretetet, ezt a szülő, amikor gyöngéden öleli, puszilgatja, és a gyermeknek az egész életérzés mélyét meghatározza, és tulajdonképpen az Isten kép itt kezd alakulni a legmélyebb szinten, utána persze hát vannak hozzá szöveg és üzenetek, itt tanórák, minden dolog, de például ezt is átadni, hogy sokszor amit nevelünk, amit átadunk, a zsigeri szinten tesszük, ezért például kötelességünk, és ezt a szót használom, vigyázni a belső békénkre, szabadságra és örömre, és ez már elég összetett ilyen pszichológiai folyamatokból áll, persze ki hol tart ebben, vagy mit kell, de hogy hogyan tudok vigyázni az örömömre, reményemre, vagyis milyen életérzés sugárzok.
Szabadságot említettél egyebek mellett, hívő lét, az szabaddá teszi az embert.
Hogy a hívő lét igazából, most már a szót persze lehet így is, meg úgy is értelmezni, Jézus mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket. De itt az igazság nem csak ilyen lexikális tudást jelent, hanem magáról mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát a Jézus személye, vele való mély szeretet kapcsolat, a benne való élő hit, és az élő hit azt jelenti, hogy élő imádság, élő bizalom, ráhagyatkozás, megteszem, amit mond, tehát hogy ez egy gyakorlatot is jelent, ez vezet a szabadságnak az útjára. És ez egy folyamat, de a szabadságnak mindig az első, legfontosabb gyümölcse, hogy megjelenik a belső öröm.
Mit tartanál legfontosabbnak, hogy 3 nap üzenetként mi az, amit magukkal vigyenek a hitoktatók?
Amikor mi tartjuk ezt a hétvégét, akkor ha megint a lelkiletnek a szóhasználatával akarom megfogalmazni, nem tanítunk mást, mint hogy a 3-as parancsot hogyan tudják megélni. Ami nem csak azt jelenti, hogy szeretjük az Istent, fele barátunkat, meg önmagunkat, ezért szép, de ennek vannak ilyen prózai részei. Mivel kell szembenézni, milyen gyakorlatok vannak hozzá, mit is jelent szeretni. Például előjön az is, hogy most én valakit tényleg szeretek, azt teszem, ami javára válik, vagy asszisztálok neki, és azt teszem, amit ő szeretne, és ő úgy érzi, hogy szeretem, de igazából megyünk tönkre mind a ketten. Tehát erre sok példa van. Tehát mit jelent jó szeretni? És itt már apró pénzre váltani, akár szerepjátékokban is, hogy valaki szeret, vagy társfüggő. A társfüggő úgy éli meg, hogy ő hősi fokon szeret, pedig az nem teszi úgy senkinek semmit, ő csinál. Tehát ezeket is distinct válni, tehát nem csak ilyen szép elméleteket így gyártani, vagy elfogadni, mi igaz, mert Jézus mondja ezeket, csak mit is jelent ez konkrétan, meg mik a csapdái, meg hogyan tudok ahhoz felnőni, és ez mindenki máshol tart, hogy jó tudjak szeretni, a szeretet művészetét tudjam gyakorolni.
Röviden összefoglalva azt, hogy vállalják fel önmagukat, dolgozzanak azon, amit javítani szeretnének, legyenek büszkék arra, ami rendben van, rendben valónak érzik, és hitelesen közvetítsék mindezt a gyerekeknek, hogy ők is tegyék meg ugyanezeket a dolgokat.
önmaguk helyes szeretetével és elfogadásával hitelesen képviseljék a Jóisten szeretetét és vigyék a gyerekek közé.
Kedves hallgatóink, Jacsó Edittel, a hitoktatási iroda munkatársával, az Egri Főegyházmegye hitoktatói számára tartott továbbképzés szakmai koordinátorával, Psenyecki Nagy Klárával, a Regionális Egészségügyért Alapítvány elnökével és Szabó József Miskolc Diósgyőri plébánossal Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Szép Miklós című mese második részét.
Aztán telt múlt az idő, éltek nagy vigasságban. Eltelik egy hét, eltelik két hét, eltelt bizony több is, s mondja egyszer Tündéri Dona. No, édes uram, én nekem most nagy útra kell mennem, de te csak maradj itthon, hogy gazda nélkül ne legyen a ház, hanem hallgass jól reám. Van a palotámban 377 szoba. 376-ban járhatsz, kelhetsz, de a 377-be be se néz, mert bizony mondom neked, holtod napjáig megsiratod. No, elbúcsúztak. Tündéri Lona felült hathattyús kocsijába, de még ki sem szállott az udvarból, nem volt maradása Miklósnak, s megy a 377. szobába a boldogtalan. Hát, uram teremtőm, mi volt ott? A falra volt szegezve egy 12 fejű sárkány. Rettentő nagy vasszegekkel le volt szegezve a jobb szárnya, a bal szárnya, s le a lába. Megszólal a sárkány.
Hallod-e te világhíres Szép Miklós, adj nekem egy pohár vizet, s bizony mondom, egy világot adok érette.
Ad neki Miklós egy pohár vizet, már hogy ne adott volna, s ím, abban a szempillantásban kiszabadult a sárkánynak a jobb szárnya.
Köszönöm, Szép Miklós, adj még egy pohár vizet, egy világot adok azért is. Ad neki Miklós még egy pohár vizet, erre kiszabadult a sárkánynak a bal szárnya.
Hely, világhíres Szép Miklós, ha még egy pohár vizet adnál, azért is adnék neked egy világot.
Hát én hogy ne adnék, mondja Miklós, adok én jó szívvel.
Adott neki még egy pohár vizet, és azzal hopp, talpra szökött a sárkány. Egy szó nem sok, annyit sem szólt Miklósnak. Kiszalad a palotából, utána Tündér Ilonának, mint a sebes szélvész. Amerre szaladt, kerekedett mindenütt rettentő nagy fergeteg, levitte Tündér Ilonát a levegőjégből, a földre, hattyústól, kocsistól, mindenestül, akkor aztán megragadta a 12 fejű sárkány, és sebesszélnél sebesebben vitte nagy sárkányországba. Szaladnak fel a palotába a tündérek szörnyű nagy ajgatással. Jelentik Miklósnak, hogy a 12 fejű elvitte a királynét. De még csak most esett le az áll a Miklósnak. Hogy is lehetett olyan boldogtalan, hogy azt a cudar sárkányt megszabadította? Hát most mit csináljon? Merre menjen? Merre van nagy sárkányország? Napkeletre vagy napnyugatra? Északra vagy délre? Nem volt maradása a palotában. Kiszaladt az udvarra, hátra az istállóba, hogy nyakába borult az öreg táltosnak, s úgy sírt, mint egy gyermek. Kérdi az öreg táltos. Miért sírsz, édes gazdám?
Hely, hogy ne sírnék, rínék, édes lovam, mikor elrabolta a feleségemet a 12 fejű sárkány nagy sárkányországba.
Na bizony, ha sírsz, nem is ok nélkül sírsz, mert van ám a 12 fejű sárkánynak egy vasderes, háromlábú táltos paripája. Többet tud az egyedül, mint mi hárman. De hát, édes gazdám, ülj fel a hátamra, ahogy lesz, úgy lesz, próbáljunk szerencsét.
Nem kellett, hogy kétszer mondja, felpattant Miklós az öreg táltosra, vágtattak, mint a sebes szél, hegyen túl, völgyön túl, még az óperenciás tengeren is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, aztán csak egyet ugrott, kettőt szökött, ott voltak nagy sárkányországban, ott is a sárkány király udvarában. Nem volt otthon a 12 fejű sárkány, de otthon volt Tündér Ilona, s ahogy meglátta Szép Miklóst, kiszalad elébe, megölelik, megcsókolják egymást, s hopp, föl is kapja Miklós a nyerekbe. Azzal neki iramodott a táltos, repült, hogy csak úgy zúgott a levegő ég.
Közben hazajő a 12 fejű sárkány, s hallja, hogy a vasderes paripa nyerít, dobrokol szörnyen, szalad az istállóba, s rá kiált nagy mérgesen. Nyete, nye, hogy a kutyák egyék meg a húsodat, talán bizony sem szénát, sem zabot nem kaptál eleget, hogy olyan erősen dobrokolsz.
Szénám is van, zabom is van, mondja Vasderes. De neked nincsen tündérilonád. Hát ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e, kérdi a sárkány. Ehetsz is, ihatsz is, még két véka mogyorót is megtörhetsz, meg is eheted, akkor is utolérem szép Miklóst. Fölment a sárkány a palotába, evett, ivott, amennyi belefért, azután aludott, mint a bunda. Mikor fölkelt, megtört két véka mogyorót, azt mindegy szemig megette, akkor kiment az istálóba, felült a Vasderesre, s halljatok csodát, az csak egyet ugrott, kettőt szökött, s utolérte szép Miklóst. Megfogja Miklóst a sárkány, s azt mondja neki. No, világhíre, szép Miklós, emlékszel-e, hogy három világot ígértem neked? Egyet már akkor adtam, amikor megszabadultam, mert megölhettelek volna. Most adom a második világot, mert most is megölhetnélek, de nem öllek, meg meghagyom az életedet. De úgy kerülj vissza még egyszer az én országomba, hogy szörnyű halálnak halálával halsz meg. Azzal csak által kapta a nyergébe tündérilonát, és vitte vissza nagy sárkány országba. Hazamegy szép Miklós nagy búsan, de nem volt otthon maradása, indult vissza az öreg táltos egyik csikaján. Szerencséjére a sárkányt másodszor sem találta otthon, de ahogy fölkapta nyergébe tündérilonát, elkezdett nyeríteni, dobrokolni a háromlábú Vasderes, s mindjárt otthon termett a 12 fejű sárkány. Szalad az istállóba, rákiált a Deresre. Hogy a farkasok egyenek meg, minek dobrokolsz, talán bizony megint nincsen szénád, zabod? Szénám is van, zabom is van, de neked nincsen tündérilonád, elvitte szép Miklós. Ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e? Ehetsz is, ihatsz is, alhatsz is, még egy vékadiót is megtörhetsz, úgyis utolérjük szép Miklóst. Evett, ivott, aludott a sárkány, megtört egy vékadiót, azután utána szép Miklósnak. Még a határáig sem ért nagy sárkányországnak szép Miklós, utolérte a sárkány. Na szép Miklós, három világot ígértem neked, kettőt már adtam, most adom a harmadikat. De jól megjegyezd, hogy többet igazán nem adok. Azzal csak kikapta az öréből tündérilonát, s visszavágtatott vele a palotájába. Búsult szép Miklós, olyan szomorú volt az arca, mint a háromnapos esős idő. Otthon elegyezik az öreg táltossal, hogy még egyszer próbáljon szerencsét. Ám bátor hiába, mert a 12 fejű sárkány most csak ugyan irgalom nélkül megöli. Hanem ha már így van, hát legyen így, mondja az öreg táltos. Eredj, édes gazdám, a kisebb csikómon, az valamivel sebesebb. Vigy magaddal egy zsákot, hogyha ízzé porrá törne a sárkány, legyen, amibe felszedje a csontodat az én fiam. Visszamegy szép Miklós nagy sárkány országba, s ím tündérilonát éppen a kapuban találja. Szót se szólt, csak felkapja nyergébe, s azzal neki repült a csikó, mint a sebes szélvész. De bezzeg a Vasderes is elkezdett nyeríteni, dobrokolni, rúgta széjjel a gyémánt padlást. Szaladt haza a 12 fejű sárkány. No, te kutyának való, hogy a hollók válják ki a szemedet, mit nyerítesz, mit dobrokolsz olyan cudarul? Szénát zabod nincs, tán elegendő? Szénám is van, zabom is van, de neked nincsen tündérilonád, elvitte szép Miklós. Hát most ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e? Ehetel is, ihatol is, alhatol is, diót is törhetsz, de csak egy félvékát. Eszik-iszik, alszik a sárkány, aztán megtör nagysebesen egy félvék a diót, azt is megeszi, azzal utána szép Miklósnak. Egyet ugrott, kettőt szökött a Vasderes, mindjárt utolérte szép Miklóst. Na, világhíre, szép Miklós, kiáltott a sárkány, három világot ígértem neked, meg is adtam mind a hármat, most már többel nem tartozom neked. Azzal megfogta szép Miklóst, s úgy levágta a rettentő magasságból a földre, hogy ízzé porrá törött minden porcikája. Tündérilonát pedig szépen a nyergébe vette, s visszavitte a palotába. Leszállott a táltos csikó a földre, ott összeszedte szép Miklósnak minden csontját, bontját, porcikáját, belevarta a zsákba, hazavitte. Otthon az öreg táltos háromszor ráfújt, s ím, halljatok csodát! Szép Miklós egyszerre megelevenedett, s hétszer teszebb volt, s erősebb, mint annak előtte. Hát most már mit csináljon? Háromszor próbált szerencsét, s hiába. Volt szép tündérilona, nincs szép tündérilona. Hallod-e, édes gazdám, mondja az öreg táltos, még ne add búnakárva a fejedet. Menj el ide meg ide, nagymese országba, ottan lakik egy vénboszorkány, annak van három táltos paripája, azok között van egy négy lábú Vasderes csikó, az édes testvére annak a három lábú Vasderesnek, amelyik a 12 fejű sárkánynál van. Ezt a három lovat még senki ezen a világon meg nem tudta őrizni. Próbálj te szerencsét! Menj el a vénboszorkányhoz, ha ki tudod szolgálni nála az esztendőt, akármit ígér neked, egyebet el ne fogadj, csak azt a négy lábú Vasderes csikót. Három napig kell őrizned a három táltost, s mindig eltűnnek a szemed elől, de ne félj, ott leszünk mind a hárman. Egyszer három farkas, másszor három agár, harmadszor három róka képében. A vénboszorkány országának a határán két gyilkos sárkány áll. Becsak beeresztenek, de amikor ki akarsz jönni, össze akarnak szaggatni. Kérje a vénboszorkánytól a szolgálatodért még három bárányt. Egyet dobja az egyik sárkánynak, egyet a másiknak, a harmadikat a kettőnek. Azon összemarakodnak, s te szépen megszabadulsz. Elmegy szép Miklós. Megy mendegél hetet-hét ország ellen. A hetedik nap megérkezik Nagymeseországba. Nagymeseországban a vénboszorkány udvarába. Bemegy a boszorkányhoz, köszön illendőképpen. Adjon Isten jó napot, öreg anyám!
Köszönt, hogy öreg anyádnak szólítottál, mert különben élve ki nem mégy innét. Mi jó baj jársz, fiam?
Mondja szép Miklós, hogy hallotta a hírét a lovainak, hogy a senki meg nem tudja őrizni, ő szerencsét próbál.
Jó van, fiam, de látod, de 99 legénynek már karóban van a feje, a tied is oda kerül, hogyha meg nem őrzöd.
Nem bánom én, öreg anyám, csak adja a kezemre. Na, kezére adja a vénboszorkány szép Miklósnak a három lovat. De milyen lovak voltak azok? Sánta, bogos mind a három. Meg lehetett számlálni az oldalbordájukat. Jól van, kihajtja a három lovat a sejemrétre, s ahogy kihajtja, csak megcsapja az arcát valami álomszellő, s ott abba a helybe elalszik. Egyszer fölébred, dörzsöli a szemét, néz mindenfelé, s hát a lovakat nem látja. Elindul a sejemréten, ment nagy búsan, kereste a lovakat, de nem találta. Hát egyszer csak elébe toppa a három farkas. Megszólal az öregebbik. Lebúsulj, Miklós, mindjárt előkerítjük mi a lovaidat. Látod-e amott azt a három bárányt, azok a te lovaid? Mi majd ide tereljük, te meg a legnagyobbik bárányra ülj fel. Abban a pillanatban mind a három visszaváltozik lónak, s te menj haza velük szépen. Éppen úgy tett, ahogy az öreg farkas mondta, s Miklós estére hazavitte a három lovat. Hely, mérgelődött a boszorkány, de nem szólt Miklósnak semmit, hanem egy vasrudat megtüzesített, azzal kiment az istállóba, megverte mind a három lovat, hogy csak úgy nyögtek, nyerítettek szegények, s azt mondta nekik.
Megálljatok, kutyák, ha még egyszer elfog az a legény, lenyúzom a bőrötöket!
Pedig elfogta Miklós másnap is. Akkor nyulakká változtak a lovak, de jöttek a Miklós táltosai agárképében, s elfogták a nyulakat. Még a föld is sírt belé, úgy megverte a boszorkány a három táltost. De verhette, harmadnap is elfogta Miklós. Akkor csirkévé változtak a vénboszorkány lovai, de eljöttek a Miklós táltosai is három róka képében. Közrevették a csirkéket, Miklós egyre rápattant, mindjárt lovakká változtak, s vitte haza őket.
Na Miklós, mondta a vénboszorkány, kiszolgáltad az esztendőt? Ilyen szolgát még nem láttam napom csillagjában, kívánj, amit akarsz, akármit adok.
Nem kívánok én sokat, öreg anyám, csak adja nekem azt a sánt, a bogos csikót, azt a vasderes szőrütni. Aztán adjon még három bárányt, öreg anyám, hadd legyen, amit egyem az úton. Nagyot kacagott a vénboszorkány.
Ó, te világ bolondja, te! Mit akarsz avval a sánta csikóval, hisz a városból sem tud az kimenni?
Nem bánom én, öreg anyám, csak adja nekem.
Te bolond, te gyere az istálomban, nézd, ott van egy sereg aranyszőrű paripa, válaszd, amelyik neked tetszik.
Nem kell nekem, öreg anyám, adja nekem ezt a sánta csikót. Ígért a vénboszorkány ezüstöt, aranyat, gyémántot, annyit, amennyit elbír, de hiába. Miklósnak a sántacsikó kellett. Mit volt, mit nem tenni, a vénboszorkány odaadta a sántacsikót, s adott még neki három bárányt. Aztán, mikor Miklós elment, felment a háza tetejére, vitt magával egy vékát, arra ráült a vénbanya, s úgy nézte Miklóst, amint nagy kínlódással cipelte a három bárányt, s húzta a kötőféknél fogva a sántacsikót. Mikor kiértek a város végére, megszólal a csikó. Nézd vissza, édes gazdám, mit látsz? Visszanéz Miklós, s azt mondja. Nem látok én most semmit. A vénboszorkány már nem ül a házon. Nem ül bizony, mondja a csikó, mert itt ül már az anyám hátán. Látod-e fejed felett azt a nagy fekete felleget? Abban nyargal a boszorkány, de most vigyázz, mert olyan jégeső szakad ránk, hogy csuda lesz, ha itt nem hagyod a fogadat. Hát abban a pillanatban megdördül az ég, s hallatszik a fekete fellegekből égtelen kiabálás, szörnyű nyerítezés. A vénboszorkány volt, aki kiabált, s az öreg táltos, aki nyerített. A csikaja után nyerítgetett, csalogatta vissza. Ne félj, édes gazdám, nem megyek én vissza többet. Tudom, majd utánam jön az anyám is, a testvérem is. Abban a szempillantásban keresztül vetette magát a fején, s lett belőle egy olyan gyönyörű szép paripa, hogy szép Miklósnak szeme szája tátva maradt. Ülj a hátamra, édes gazdám! Felül Miklós, de szakadni is kezd a jégeső abban a szempillantásban, mintha dézsával öntötték volna. Áldott szerencséje volt Miklósnak a hosszú aranyhaja. Ezzel betakarta magát, betakarta lovát, szakadhatott a jégeső, semmi baja sem lett. Akkor aztán egyet ugrott, kettőt szökött a négylábú vasderes, s ott voltak Nagymeseország határán. Ott állott istrázsát két sárkánykígyó, s közrefogták Miklóst. Dob egy bárányt az egyiknek, az bekapja, dob egyet a másiknak, az is bekapja, akkor megint neki estek Miklósnak, de Miklós most közéjük dobta a harmadik bárányt. Hagyták Miklóst, fogták a bárányt, húzták, rángatták, összeverekedtek rajta. Az alatt Miklós hip-hop túl volt Nagymese ország határán. Na, édes gazdám, mondja a vasderes, ha nem mondod, úgy is tudom, merre van a szíved kívánsága. Csak kapaszkodj jól belém, viszlek nagy sárkány országba. Repült, mint a sárkány, mint a sebes szélvész, még annál is sebesebben. Egyszer csak topp, letoppintott a 12 fejű sárkány udvarán. Ablakban könyökölt Tündér Ilona, sírt akkor is keservesen, siratta szép Miklóst. Azt hitte, hogy meghalt Miklós szörnyű halálnak halálával. Hely, volt nagy öröm! Ölelték, csókolták egymást, aztán fölkapta Miklós a nyergébe Tündér Ilonát, fölemelkedett a négylábú vasderes a levegő égbe, mint a nyíl, s repült, mint a madár, mint a gondolat, még a gondolatnál is sebesebben. Aludott a 12 fejű sárkány, egyszerre csak fölriad az álmából, hallja, hogy nyerít a háromlábú vasderes, kinéz az ablakon, s hát az istálót is széjjel rúgta már. Szalad le esze nélkül. Mi bajod van, hogy a farkasok egyenek meg szénát, zabod nincsen elegendő? Szénám is van, zabom is van, de neked nincsen Tündér Ilonád, elvitte szép Miklós. Ehetem-e, ihatom-e, alhatom-e? Ehetel is, ihatol is, alhatol is, úgysem érjük utol. Az én bátyám a négylábú vasderes vitte el. Hey, kutya, egye meg a májad, ordított a 12 fejű sárkány. Utol kell érned, ha 77 lába is van a bátyádnak. Fölszáll a háromlábú vasderes a levegő égbe, utána szép Miklósnak, de mikor egy hajításnyira közeledett hozzá, visszanyerített a négylábú vasderes az öccsének. Azt nyerítette, hogy vesd le! De már azt a mondást senki más nem értette, csak ők ketten. Hely, nagyot ugrik a háromlábú vasderes, felugrott éppen a csillagos égig. Ott a farát fölvetette, s úgy ledobta a 12 fejű sárkányt, hogy a 77. porcikája is ízzé porrá törött. Most már szépen mehettek szép Miklós és Tündér Ilona. Csaptak újra nagy lakodalmat, s éltek ezentúl nagy békességben, boldogságban. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este a Szép Miklós című mese második részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a házasság szentségéről. Az elmúlt alkalommal a házassági kötelék problémáját kezdtük el tárgyalni, és itt fejeztük be az elmélkedést, innen folytatnánk. A katekizmus az 1640-es pontban hangsúlyozza, hogy a házassági kötelék a házastársak szabad emberi cselekedetéből és a házasság elhálásából származik, visszavonhatatlan valóság és olyan szövetség, amelyért Isten hűsége kezeskedik. Az egyháznak nem áll hatalmában az isteni bölcsesség e rendelkezése ellen állást foglalni, idézi a katekizmus az 1141-es kánont a törvénykönyvből. Vagyis szabad elhatározásból jön létre a házasság, fontos hozzá tartozik a házasság érvényességéhez az elhálás, és nem az előzetes, hanem a házasság megkötése után való elhálás, és hangsúlyozza a katekizmus, hogy a házasság szentsége mögött Isten áll, az ő hűsége. Ez azt jelenti, hogy Isten megígérte a házastársaknak, és ebben a hűségben kitart, hogy támogatja őket az egységben, a kötelék fölbonthatatlanságában. A következő részben a katekizmus a házasság szentségének kegyelméről beszél. Az 1641-es pontban így ír a katekizmus. A keresztény házastársak életük állapotában és rendjében sajátos ajándékkal rendelkeznek Isten népén belül. A II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium 11. pontja ír erről. A házasság szentségének-e sajátos kegyelme arra van rendelve, hogy tökéletesítse szeretetüket és erősítse fölbonthatatlan egységüket. E kegyelemmel az élet szentségre segítik egymást a házas életben, valamint a gyermekek elfogadásában és nevelésében. Szintén a Lumen Gentium ír erről. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy Isten nem hagyja magára a házastársakat. Különleges kegyelmet ad a házastársaknak, és ez a különleges kegyelem a szeretet tökéletesítésére, az egység megélésére, a hűségre, a gyermekek vállalására és nevelésére irányul. Így folytatja ezt a gondolatsort a katekizmus, e kegyelem forrása Krisztus. A Gaudium et Spes lelkipásztori konstitúciót idézi itt a katekizmus, miként ugyanis egykor a szeretet és hűség szövetségével Isten a népe elé sietett, úgy most is az emberek üdvözítője és az egyház vőlegénye a házasság szentsége által elébe jön a keresztény hitves társaknak. Eddig az idézet, a zsinati idézet. Velük marad, és erőt ad nekik, hogy fölvegyék keresztjüket, és így kövessék őt, bukásaik után fölkeljenek, bocsássanak meg egymásnak, és egymás terhét hordozzák. A Galata levelet idézi a katekizmus, mégpedig a 6. fejezet 2. versét. Hangsúlyozza, legyenek egymásnak alárendelve Krisztus iránti szeretetből, Efezusi levél 5.21, valamint kölcsönösen szeressék egymást természet fölötti, gyengéd és termékeny szeretettel. Szeretetük és családi életük örömeiben már a bárány mennyegzős lakomájának előízét kapják. Tertullianus idézettel folytatja a katekizmus, hogyan vázolhatnám annak a házasságnak a boldogságát, amelyet az egyház egyesít, az áldozat erősít, az áldás megpecsétel, angyaluk hirdetnek, és az Atya érvényesnek tekint. Micsoda iga! Két hívő egy reménnyel, egy vágyjal, egy életformával, egy szolgálatban. Mindketten testvérek, mindketten szolgatársak, semmi különbség sem testben, sem lélekben, valóban ketten egy testben vannak. Ahol egy a test, ott egy a lélek is. A katekizmus hangsúlyozza sokszorosan tehát, hogy Isten kegyelme segíti a házastársakat. És megjegyzem, talán kevésbé jön le a szövegben, de szó volt azért, hál' Istennek, a családi élet örömeiről, egyáltalán a házastársi élet örömeire. Hiszen nem csak kereszt, áldozat, hanem sok öröm és boldogság van benne. Azt mondja tehát a katekizmus, hogy amikor a házastársak egymás iránti szeretetük örömét és boldogságát megélik, már az üdvösség örömét előlegzik, előízét kapják. Fontos ez, mert az Isten boldogságra és örömre teremti az embert és hívja, és ehhez ad segítséget. Természetesen naívak lennénk, ha nem beszélnénk azokról az áldozatokról és keresztekről, amit a házasság, a családi élet jelent. Ebben is számíthatnak az Istenre, hallottuk az imént, a katekizmust. A következő pontban a házastársi szeretet értékeiről és követelményeiről ír a katekizmus. Ezt mondja II. János Pál pápa Familiaris Consortio apostoli buzdításának 13. pontját idézve. A házastársi szeretet olyan egyetemességet hoz magával, amelyben a személy minden alkotó eleme helyet kap. A test és az ösztön igényei, az érzékek és az érzelmek erői, a lélek és az akarat vágyai, s e szeretet arra a legszemélyesebb egyesülésre irányul, amely a testi egyesülésen túl nem mást, mint egy szívet és egy lelket hoz létre. Igényli azonban e végső kölcsönös odaadás fölbonthatatlanságát és hűségét, valamint a termékenységre való nyitottságot. Egy szóval, minden természetes házastársi szeretet közös tulajdonságairól beszélünk, de olyan új tartalommal, amely e szerelmet nem csak megtisztítja és megerősíti, hanem olyan magasságba emeli, ahol sajátosan keresztény értékek megnyilvánulása lesz. Eddig II. János Pál pápától az idézet. Egy magasztos és egy csodálatos képet rajzol a házasság szentségéről, mind II. János Pál pápa, mind pedig maga az egyháznak a tanítása. A következőkben majd a házasság egységéről és felbonthatatlanságáról lesz szó. Úgy gondolom, olyan probléma ez, amelyet a következő alkalommal fogunk átelmélkedni és fogunk megismerni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunkat 19 óra 50 perctől megismételjük.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.